13. vers ebből egy következtetést fogalmaz meg, amely a következő. Mert ha test szerint éltek, meg fogtok halni. De ha a test cselekedeteit a lélek által megöldökölitek, élni fogtok. Ezzel az ítéletre utal az apostol, és azt mondja ki, hogy most, hogy feltárult a megoldás, feltárult a gyakorlati megoldás, most szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogyha ezek után is a bűn uralkodik, akkor az azt jelenti, hogy az ember úgy döntött, hogy nem kíván megszabadulni. Mert mit mondjunk arra, hogyha lehetőségünk van másként dönteni, és mégsem a másik utat járjuk? Erre csak egy magyarázat marad, hogy azonosultunk ezzel a helytelen úttal. Ennek pedig az a következménye, hogy nem élhetünk örök életet. Szó szerint azt mondja a görög szöveg, ha test szerint éltek, meg kell halnotok. A jövőben szükségszerűen bekövetkező eseményről beszél. Kikerülhetetlen, hogy az Isten azt az ítéletet mondja ki, hogy ez az ember nem akart élni, nem akart az élet törvénye szerint élni, ezért nem adhatok neki örök életet. Az ítélet nem lesz más, mint a saját döntésünknek az Isten általi kimondása, szentesítése. Ezzel szemben csak egy megoldás van, a test cselekedeteit meg kell öldökölni, de nem az embernek a maga erejéből, hanem az embernek az Isten lelke által. De ha a test cselekedeteit megöldöklitek a lélek által, akkor éltek. Az Isten lelke ehhez két segítséget ad, a felismerést, a késztetést és az erőt. Az embernek pedig megmarad a döntés. A döntés, hogy enged az Isten lelke késztetésének, vagy ellenáll az Isten lelke késztetésének. Odaáll az Isten akarata követése mellé, vagy a saját kívánsága mellé áll továbbra is. A maga erejével próbálja legyőzni, hogy büszke lehessen a kereszténységére, a teljesítményére, vagy pedig elfogadja azt a megalázó tényt, hogy nincsen bennem jó, nem lakik az én testemben jó, és ezért nem tudom legyőzni a testembe jött bűntörvényét, külső hatalomra van szükségem, segítségre van szükségem. Összefoglalhatjuk ezt, amit Pál apostol elmondott egy másik leveléből származó verssel, a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezet 13. versével, ahol azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő jó kedvéből. Isten munkálja az akarást a késztetések által, és Isten munkálja a véghez vitelt az ő halálból feltámasztó hatalma által, amely hatalom képes a holt testet megeleveníteni, hogy engedelmeskedni tudjon az ember az Isten akaratának. De az Isten nem áll meg ezen a ponton. Nem csak ennyi segítséget kíván nyújtani, hogy a gyakorlati dolgokban, a gyakorlati lépésekben valóban engedelmessé válhassunk az Istennek. Tovább megy, nem elégszik meg ezzel, hanem még további segítséget kíván adni. Megint egy ószövetségi igeverssel úgy lehetne ezt ábrázolni, azt mondja Sámuel 1. könyve 2. fejezet 8. versében, hogy az Isten nem elégszik meg azzal, hogy kivonja a szűkölködőt a sárból, hogy kivonja a szűkölködőt a porból, hanem megdicsőíti őt, hanem a királyi székre ülteti őt. Ennél többet akar az Isten tenni az emberért, mint hogy pusztán az engedelmességet lehetővé teszi az ember számára az ő hatalma nyomán. És erről a folytatásról, erről a többről szól az apostol a folytatásban. Így olvassuk a 8. fejezetben a 14. verset, a 14. és 15. verset, mi az a több, amit még adni akar Isten? Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Azt mondja itt az apostol, hogy az Isten lelke vezérelni akarja az embert. Az Isten lelke nem csak konkrét élethelyzetekben a jóra és rosszra késztetéssel, a rosszal szembeni jóra késztetéssel kíván segíteni, és az erő nyújtásával, hanem az Isten készített egy tervet a mi életünkről. Ebben a tervben benne van az, hogy milyen legyen a mi munkánk, benne van az, hogy hogyan használja fel a mi életünket mások javára, és az Isten azt szeretné, hogy mi ne csak véletlenszerűen töltsük be ezt a tervet, hanem az ő akarata megvalósulhasson az együttműködés nyomán. Hogy az Isten lelke vezethesse a mi életünket. Hogy az Isten lelke vezérelhesse a mi életünket, méghozzá nem mint a szolgasság lelke, hanem mint a gyermeki örömmel való engedelmesség lelke, mint a fiúságnak a lelke. Itt is hadd álljak meg egy kicsit. Egyrészt arról szeretnék szólni, hogy hogyan alakul ki a vezetés az ember életében, hogyan valósulhat ez meg, hogy az Isten lelke vezetni tudja az embert, másrészt pedig arról, hogy kétféle kereszténység van ebből a szempontból, eszmeileg. Gyakorlatban csak egyféle létezik. Vagy az egyiket lehet kereszténységnek nevezni. Talán ezzel kezdeném. Amikor egy ember szembesül azzal a gondolattal, hogy az Istennek vannak tervei, van akarata az ember életére nézve, akkor kétféle dolgot tehet. Teheti azt, hogy azt mondja, hogy Uram, én megértettem bizonyos dolgokat, megértettem bizonyos eszméket, hogy mit jelent a kereszténység, és elhatároztam, hogy most ezt fogom tenni, és kérlek, áld meg ezt. Kérlek, hogy gyere velem az úton, kísérj el, és áld meg engem. A másik fajta gondolkozás pedig az, hogy azt mondja, hogy Uram, én megértettem, hogy nekem arra van szükségem, hogy tökéletesen a te vezetésed alá kerüljön az életem. Arra van szükségem, hogy veled állandóan közösségben legyek, mert te tudsz megtartani a bűnnel szemben. Ezért te rád néznek az én szemeim. Te rád várok, Uram, mutasd meg a te akaratodat, és vezess a te akaratod végrehajtásában. Értjük a különbséget? Az egyikben az ember eldönti, hogy ezek jó dolgok, ezen az úton fogok járni, és aztán egyszer csak hátranéz, és azt mondja, hogy de Uram, hol vagy? Hát én kértelek, hogy jöjj és segíts meg az én dolgomban. Isten pedig azt mondja, hogy te kövess engem. Te kövess engem. A kettő közül a kereszténységnek csak a látszata az előbbi. A valódi kereszténység azt mondja, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? A kezedbe teszem az egész életemet, a te akaratod legyen meg. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Akik eljutnak oda, hogy nem csak eszméket akarnak elfogadni, hanem az Istent magát, és az Istent Istenként kívánják tisztelni az életükben, követni szeretnék ezért, nem előtte menni, és a saját dolgaikhoz segítségül hívni, hanem az Isten akaratát kifürkészni, hogy örömmel együtt működhessenek az ő akaratának követésében. Nagyon nagy különbség van a kétféle út között. Pál azt mondja, akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Hogyan alakulhat ki ez a vezérlés az ember életében? Először is arra szeretnék rámutatni, hogy ezt az együttműködésben meg kell tanulni. Van egy ószövetségi példa erre, hogy mennyire nem magától értetődő, hogy az ember ezt rögtön felismeri és tudja követni. Sámuel próféta a templom területén nőtt fel, a szentélyben nőtt fel, és kisgyermek volt még akkor, amikor egy éjszaka az Isten megszólította őt. És Sámuel felkelt, és odaszaladt Élihez, a főpaphoz, és azt mondta, hogy hívtál engem, itt vagyok, mondd, hogy mit akarsz. És Éli főpap nem hívta. És mondta, hogy én nem szóltam neked. És Sámuel visszafeküdt, és megint hallotta a hangot. Megint szaladt Élihez, és megint csak azt mondta neki Éli, hogy én nem hívtalak téged. Én nem szóltam neked. És amikor a harmadszor is ez történik, akkor Élinek eszébe jut, hogy talán az Isten szól ehhez a gyermekhez. És akkor azt mondja neki, hogy nézd, Sámuel, amikor ezt a hangot hallod, amikor hallod ezt a szólítást, akkor válaszolj neki így és így. Meg kellett tanulnia Sámuelnek, hogy hogyan szól hozzá az Isten, és meg kellett tanulnia, hogy hogyan válaszolhat az Isten vezetésére, az Isten szavára. Ez egy tanulási folyamat. És ezt a folyamatot azon keresztül tanulja meg az ember, ahogyan megismeri, hogy az Isten hogyan érinti meg az ő lelkét. Ezt pedig az Új Szövetség alapító igéje így mondja el, hogy nem tanítja senki az ő felebarátját, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők kicsintől fogva nagyig mindnyájan megismernek engem, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet 33. 34. verse mondja ezt. Az Isten az ő törvényét beírja az ember szívébe, és utána azt mondja, hogy nem tanítja erre senki az ő fele barátját, sem az atyafiát, mert mindenki személyesen megismeri azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik az ő életében, azon keresztül, amikor megismeri, hogy hogyan vezet el a bűnfelismerésre, a bűnbánatra és a bűnrendezésre. Tehát az Isten vezetését ezen az úton keresztül lehet megismerni és megtanulni. Először az Isten nem tudja vezetni maradéktalanul az ember életét. Először a bűnök felismerésén keresztül megismerteti magát az emberrel, megismerteti azt a halk és szelíd hangot, amivel rádöbbenti az embert az engedetlenségeire. És aki a bűnrendezésben következetesen előre halad, és mellé teszi azt a vágyat, azt az igényt, hogy én az Isten akaratát szeretném megtudni. Én nem mindig idejönni szeretnék bűnöket rendezni, én ennél többet szeretnék. Én az Isten akaratát szeretném betölteni az életemben. Akkor ezen az úton, a bűnrendezés útján el fog jutni arra pontra, amikor az Isten vezetheti az életét. Az Isten vezetése pedig háromféle módon tud megnyilatkozni. Az egyik nagyon természetes vezetése, hogy megérteti velünk az ő beszédét, belekerülünk egy élethelyzetbe, és értelmet ad, hogy az ő beszédéből el tudjuk dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ez is az Isten vezetése. Ő ad világosságot az ő beszéde által, eszünkbe juttatja az ő beszédét, megszólal, mint kétélű éles fegyver, ketté vágja az élethelyzeteket, és megmutatja, hogy mi az, ami az Istentől van, és mi az, ami az embertől van. Ez az egyik fajta vezetés. A másik fajta vezetés, amikor az ember az élethelyzetekben újra és újra tapasztalatokat szerez, és az élethelyzetek helyes kiértékelésén keresztül tanul a tapasztalatokból. Természetesen ehhez a helyes kiértékelés kell. Ehhez jól működő lelkiismeretre van szükség. A harmadik változat pedig az, amikor az Isten lelke közvetlen késztetésekkel keres meg egy embert, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez az ember át fogja látni, hogy miért készteti az Isten valamire, vagy hogy hova fog vezetni egy dolog. Egyszerűen késztetést ad valamire, amiről tudja az ember, hogy ez az Isten késztetése, mert megismerte, hogy az Isten hogyan szól hozzá. És utólag meg fogja érteni esetleg azt is, hogy miért késztette arra az Isten. Hogy egy példát hadd mondjak erre, Ábrahám hívő emberként az Istennel járt, és az Istennel olyan közösséget ápolt, hogy az Isten kihívhatta Ur-Kasdimból, vezethette az életét. És volt egy hajnal, amikor arra ébredt fel, hogy az Isten megszólította őt, és azt mondta neki, hogy Ábrahám, vedd a te fiadat, az egyetlen egyet, akit szeretsz, Izsákot. És menj el, és áldozd meg őt azon a helyen, amelyet én mutatok neked. És innentől kezdve csönd volt. Az Isten ezt elmondta neki, és nem szólt többet. Nem adott magyarázatot, de hát, Uram, miért? Ott volt a lehetőség, de Uram, te azt mondod, hogy ne ölj. És mégis az Isten lelke volt az, aki szólt Ábrahámhoz. Természetesen ez a legmagasabb rendű vezetés. Ehhez olyan közösség kell az Istennel, amilyen volt Ábrahám életében. Azoknál tudja az Isten ezt megtenni. Tehát így tud az Isten vezetni, és így tud kialakulni az isteni vezetés, és azért fontos ez a kérdés, mert csak akkor valóság a mi kereszténységünk, ha az Isten akaratára kíváncsiak vagyunk, és elkötelezzük magunkat az ő akaratának követésére. Ha nem azt mondjuk, hogy én eldöntöttem, hogy ez az én vágyam, és kérlek, Uram, szentesítsd ezt az utat, hogy hadd járhassak nyugodt lélekkel a saját utamon, hanem ha azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, még akkor is, ha ez nekem küzdelembe kerül, hogy ki tudjam mondani őszintén. Mi történik ekkor? Milyen az az engedelmesség, milyen az a lelkület, ami megnyilatkozik? Ezt mondja, mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyám. Azt mondja az apostol, hogy amikor az Isten lelke alá, uralma alá kerül egy ember, aki vezeti az ember életét, akkor az emberi életben engedelmesség nyilatkozik meg, de ez az engedelmesség döntően különbözni fog a félelemből fakadó szolgai engedelmességtől. Amíg az ember lelkében, amíg az emberben a fiúság lelke nem jött, amíg nem vett lakozást az Isten lelke, mint fiúság lelke, addig is megnyilatkozhat engedelmesség az ember életében. De ennek az engedelmességnek az egyik tipikus jellemzője, hogy nem belülről fakad, nem szeretetből munkálkodó, hanem kötelesség teljesítésszerű, és félelemmel van átitatva, mert jaj nekem, ha nem engedelmeskedek. Ezzel szemben az az engedelmesség, ami az Isten lelke uralma alatt jön létre, azt egy mondattal a gyermeki engedelmességnek nevezhetjük. A gyermeki engedelmességnek, amelynek a lényege, hogy szeretetből munkálkodik. Azért munkálkodik, mert szereti az ő atyát. Azért teszi meg a gyermek, mert örül, hogy megteheti a szüleinek. Öröm neki, ha együtt működhet a szüleivel, hogyha együtt dolgozhat velük. Ez így működik a gyerekeknél. Figyeljük csak meg, hogyha a környezetünkben vannak gyerekek. Ha nem rontottuk még előket kellőképpen, akkor égnek a vágytól, hogy részt vehessenek a dolgainkban. Akkor az a legnagyobb vágyuk, és az a legnagyobb ajándék számukra, ha ott pancsolhat mellettünk a mosogatólében. Mert örül, mert a szeretet szülőjével lehet együtt. Ekkor így nyilatkozik meg az engedelmesség. Szeretetből fakadó engedelmesség, amelyben nincsen félelem, mert a szeretet elűzi a félelmet, a kárhoztatástól való félelmet, amelyben a bensőséges gyermeki közösség az atyával nyilatkozik meg. Ez az a felkiáltás, amit itt mond az apostol, abbá atyám, ezt kiáltjuk az Istentől kapott lélek által. Az abba kifejezés azért különleges, mert ezt használták a családi kapcsolatokban, de nem használták az Istenre vonatkozóan. És az Istenhez való kapcsolatban jelenik meg a legbensőségesebb családi megszólítás. Drága szeretett édesapám, valami ilyesmit fejez ki. Szeretett édesapám, akinek én örömmel engedelmeskedek, akivel jó együtt lenni, aki elől nem elmenekülök, akitől nem félek, és nem a félelem miatt teszem meg, mert jaj lesz nekem, hogyha nem teszem meg, hanem mert szeretem őt. Ez a lélek, 16. verstől a 17. verset olvasom most, ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei az Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Ez a lélek bátorít bennünket, biztosít bennünket arról, hogy ne aggódjunk, ne féljünk, az Isten elfogadott bennünket, és hozzátartozunk. Erre is szüksége van az embernek ezen az úton. Szüksége van arra, hogy ne csak elméletileg tudja, hogy az Isten elfogadta őt, hanem bizonyossága legyen, hogy az Isten elfogadta az ő életét. Enélkül, a bizonyosság nélkül nem lehet keresztény életet élni. A gyermeki elfogadottság áttélése hozzátartozik az Istenhez való az Istennel való közösséghez. Enélkül félelem lesz. Csak akkor lesz bizalommal teli szeretet közösség, hogyha az elfogadottságot átélhettük. Nem csak tudhatjuk, hogy az Isten szeret bennünket, de megérezhetjük, hogy az Isten szeret bennünket, mert elfogadott minket. Figyeljük meg, hogy mikor jöhet ez létre. Azt mondja, hogy ez a lélek bizonyságot tesz, de nem egyedül. Nem önmagában, hanem a mi lelkünkkel együtt. Milyen érdekes, hogy ez a kettő együtt tesz csak bizonyságot. Nem a saját lelkünk tesz bizonyságot arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Én bizonygathatom magamról, hogy én megtért vagyok, én az Istenhez tartozom. De ha az Isten lelkének a bizonyságtétele hiányzik az életemből, nem fogok nyugalmat találni benne. Nem lesz valósággá ez. A másik oldalon pedig, ha az Isten lelke bátorít is, de a saját lelkiismeretem vádol engedetlenséggel, akkor nem tudok megnyugodni az Isten szeretetében. Hiába mondják el nekem az evangélium üzenetét, hogy ember, az Isten megbocsátott neked Krisztus által. Azért halt meg Jézus, hogy ne kelljen a bűnöd miatt meghalni. Nem tudok reménységet találni benne, mert a saját lelkiismeretem vádol engedetlenséggel, és tudom, hogy nem igaz az, hogy én az Istené vagyok, mert nem adtam át magamat neki. A saját lelkem nem tesz bizonyságot amellett, hogy átadtam volna magamat neki. Tehát a kettő csak együtt tud működni. A kettő együtt tudja elérni azt, hogy nekünk bizonyosságunk legyen, és békességünk legyen az Istennel való közösségben. Szükségünk van arra, hogy ne vádoljon bennünket a lelkiismeret. Pál apostol azt mondja, a saját gyakorlati életpéldáját hozza fel. Azt mondja, hogy én abban gyakorlom magam, hogy botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt. Ha egy ember szeretne az Istenhez közeledni, de közben a lelkiismerete azzal vádolja, hogy te nem adtad át magadat. Hogy te ugyanolyan engedetlen vagy, te ugyanúgy a saját kívánságait követed, csak éppen egy vallásos mászt öltöttél. Akkor az az ember nem tud belekapaszkodni az Isten segítségének a reménységébe. A saját lelkiismeretem akadályozza meg, és jó, hogy megakadályozza, mert nehogy már becsapjam magamat. A másik oldalon viszont létezik olyan, hogy egy embernek a lelkiismerete bizonytalanul működik, vagy nagyon kiélezetten működik, és ezért nem tud megnyugodni, nem tud igazi békességet találni, mert tudatában van a gyengeségeinek, mert tudja a bűneit. És nem azért, mert nem fordult velük szembe, és úgy próbál meg mégis az Isten útján járni. De ennek ellenére békétlenségben van. Ekkor jön az Isten lelke, hogy biztosítsa arról az embert, hogy az Isten elfogadta őt. Erre a békességre szüksége van minden kereszténynek naponként. Naponként szükségünk van arra, hogy az Isten lelke a mi lelkiismeretünk által szentesített módon tegyen bizonyságot nekünk arról, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Van egy másik ellenőrzési pont is, mert hogy a lelkiismeretek nagyon különbözőek. Éppen ezért mondja azt, hogy a mi lelkünkkel együtt. Nem egyszerűen azt mondja, hogy a lelkiismeret. Mindenkinek sajátos a lelkiismerete. Mert mindenki személyes viszonyulásra dönti el, hogy mennyire lesz érzékeny a lelkiismerete. Vannak olyan lelkiismeretek, amelyek nem tudnak működni szinte kiégtek, mert annyira semmi bevette az ember. A lelkiismeret nem egy abszolút mérce, hanem formálható és alakítható. Nem egy esetben találkozom azzal, hogy egy ember azt mondja, hogy tudom, hogy ez bűn, de én nem érzem annak. Nagyon egyszerű a magyarázata. A lelkiismeretét nem rendelte alá az Isten beszédének. Ha alárendelte volna, akkor lelkiismeret furdalása lenne. A mi lelkünk az a sajátos lelkiismeret, amely a miénk, és amely a mi döntéseink nyomán formálódik és alakul, keményedik, vagy lágyul. Éleződik, vagy tompul. De van egy külső, objektív ellenőrzési lehetőség is. Mert hogy ezzel folytatja az apostol, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Milyen egyszerűen mutat rá arra, hogy egy gyermekben nem merül fel az, hogy fogja örökölni az atyától az örökséget. A szülőkkel meghitt viszonyban élő gyermekben ez nem kérdés. Nem aggódik azon, hogy ki fognak engem tagadni? Vagy mi lesz az én sorsom? Mert tudja, hogy az Isten, tudja, hogy a szülei elfogadták, szeretik őt. Olyan természetes, hogy örökös lesz. De itt érje le a feltételt, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Hogyha mi csak a dicsőséget igényeljük, de a Krisztussal való együtt szenvedést nem vállaljuk, akkor csak átadjuk magunkat a kereszténységgel. Ha a hitnek azt a felszínes oldalát ragadjuk meg, hogy higgy és üdvözülsz, az olcsó kegyelem tanaként, és nem veszünk tudomást arról, hogy ez szenvedéssel jár együtt, ahogyan Jézus szenvedett a megkísértésekben. Igen, szenvedésbe kerül következetesen ellenállni a bűnnek és engedelmeskedni az Istennek. Fájdalmas találkozni a gyengeségekkel. Jézus szenvedett megkísértvén, hozzánk hasonlóan megkísértetett, és szenvedett a kísértések között. Ha Krisztussal együtt szenvedünk. Ha azt mondjuk, hogy én inkább a szenvedés árán is az engedelmesség útját választom, és nem, bocsánat, rövid zárlatosan nézem azt, hogy boldog leszek vagy nem, hanem elfogadom, hogy most küzdelemben vagyok. Elfogadom, hogy most úgy érzem, hogy a jobb kezemet kell levágni, a jobb szememet kell kitolni, ahogyan Jézus mondta, ha a te jobb szemed botránkoztat meg téged, jobb, ha kitolod, mint ha két szemmel mész a gehennára. Ha a kívánságokon keresztül állít csapdát Sátán, jobb megtagadni a saját vágyainkat, mint kielégítve a kárhozatra jutni. Ha ezt a szenvedést, mert a vágyakról való lemondás az küzdelem, ha ezt a szenvedést nem vállaljuk, akkor nem vagyunk Krisztus gyermekei, nem vagyunk Isten követői. A gyakorlati életünk leplezi le. Akkor leszünk örökösök, ha vele együtt szenvedünk. Ha nem szenvedünk vele együtt, ha ezt túl nagy árnak tartjuk, akkor az örökségről mondunk le. És az örökséggel folytatja tovább az apostol, mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Az Isten nem egy végleges megoldást hoz el számunkra ezen a földön. Nem ez a föld a paradicsom ebben a jelenlegi életben, hanem az Isten egy új életet, egy örök életet ígér, ahol nem lesz gyász, fájdalom, a bűnnek semmilyen következménye és nyoma nem marad. Ezt az ígéretet állítja az emberrel, és azt mondja, ember megéri küzdeni érte, mert egy olyan világ vár ránk, amelyben mindaz, ami most fájdalom, mindaz, ami kellemetlenség, mindaz, ami bánt bennünket, ott nem lesz. Mindaz, ami viszont igazi tiszta öröm, az meg lesz ott. Semmi nem fog hiányozni ebből a földi életből, mert mindaz, ami áldás, az ott is meg lesz áldásként. Az Isten ezt előre kijelenti az ő lelke által az embernek azért, hogy ebben a szenvedésekkel átitatott küzdelemben bátorítást adjon, megerősítse az embert, hogy megéri vállalni a küzdelmet. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindidáig. Sőt, maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, ami testünk megváltását. Azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy a teremtett világot, a teremtett környezetet, ami világunkat, az Isten a rothadandóság rabsága alá rendelte azért, hogy a bűn pusztító következményét ne csak a halálunk pillanatában lássuk meg, hanem a pusztuló világon keresztül folyamatosan rádöbbenhessünk. Hova vezet az az önző élet, amelyet élünk? Én azt hiszem, hogy Pál korában a töredékét nem látták ennek. Jelenleg ott tartunk, hogy egy végzetes ökológiai válság fenyegeti a földünket, azért, ahogyan mi élünk a földön. Az a klímaváltozás, amely most már beindult, egyértelműen az emberi tevékenység következménye, a kényelmes emberi élet következménye. A teremtett világ nyög és fohászkodik, naponta fajok pusztulnak ki a földünkön. Várja a szabadulást a rothadandóság rabsága alól. Várja az Isten fiainak a megjelenését. Vannak keresztény körök, ahol ezt úgy értelmezik, hogy arra várnak, hogy végre igazán megtért emberek jöjjenek és hirdessék az evangéliumot. Ha ezt a szöveg összefüggést megvizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy itt másról van szó. Itt arról van szó, hogy a bűn következménye kihat nem csak az emberi életre, hanem a környezetre is, a természetre is, az állatvilágra is, és szenved a természeti környezet, és szenvednek az állatok, és ők is abban a reménységben vannak, hogy az Isten újjá fogja teremteni ezt a földet, meg fogja újítani az életet, és el fogja törölni a bűnnek nyomát. Ezután vágyakoznak, ezután sóvárognak, ezért fohászkodnak. És ez az, ami után fohászkodnak a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is. Mert a küzdelem addig tart a kereszténységben, amíg a testünkben a bűntörvénye ott van. A testünkbe írt bűntörvénye pedig, ami tagjainkba van beírva, ezért csak Jézus Krisztus második eljövetelekor, a test újjáteremtésekor szabadulunk meg. Pál apostol tehát két dologra mutat rá. Egyrészt arra, hogy az Isten lelke arra késztet, hogy bízzunk abban, hogy lesz egy végső szabadulás ebből a küzdelemből. A mi tekintetünket ne erre a földi világra irányozzuk, ne egyszerűen e világi céljaink legyenek, hanem legyen célunk az, hogy mi arra az országra, ami eljön nem sokára, szeretnénk felkészülni és alkalmassá válni. Mi az Isten gyermekeiként az Isten országában szeretnénk majd élni és lakni. A mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És ezért nem mindig a földi dolgokkal foglalkozunk, amelyek egyébként is a rothadandóságnak, a pusztulásnak vannak alávetve, hanem várjuk a végső szabadítást, a végső megoldást, és ne tévesszük szem elől, hogy nem egy olyan megoldást kínál az apostol, ami most itt küzdelemmentes szabadulást hoz. Hanem egy olyan megoldást kínál az Isten erre a földi életre, amely egy folyamatos küzdelem által folyamatos szabadulás lehet. Ha szabályszerűen küzd az ember, ha elfogadja az Isten lelkének a munkáját. De ez a küzdelem addig tart, az Istennel való közösség fenntartásáért való küzdelem addig tart, amíg a tagjainkba írt bűntörvénye ott van a tagjainkban. Ebben változás pedig Jézus második eljövetelekor lesz, amikor újjáteremti a testet, amikor egy lelki testet kapunk a bűntől megromlott test helyébe. Ezért folyamatosan igaz az, hogy jól lehet a test holt a bűn miatt. Ez a valóság. Az Isten lelke ezt a holt testet eleveníti meg, pillanatról pillanatra, de nem írja át a tagjainkat, hanem ugyanaz a romlandó test marad, ugyanaz a romlandó természet marad. Ezért minden hívőnek a célja, a reménysége, az öröme, az az eljövendő Isten országában összpontosul. Abban reménykedik, abban látja a megoldást, hogy Jézus vissza fog jönni, és meg fogja szabadítani a teremtett világot is, és az Isten lelkét befogadó embereket is a rothadandóság rabságából. Ez a végső reménység. És mivel ez a küzdelem ez mindvégig tart, még egy segítséget ad az Isten lelke ehhez a küzdelemhez. Ez a befejező gondolatunk a 26.-27. vers. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik miértünk, ki nem mondott fohászkodásokkal. A kimondhatatlan szó szerint, a görög szövegben szó szerint ez van, ki nem mondott fohászkodásokkal. Az a lényege ennek, hogy az Isten lelke nem helyettünk imádkozik, hanem az Isten lelke segítségünkre siet, és megmutatja, hogy mi a mi igazi szükségletünk, miért könyörögjünk, hogy ne csak a keserű kudarcokon keresztül okuljunk, hanem mielőtt a keserű kudarcok bekövetkeznének, azelőtt elrejtőzhessünk az Isten oltalmában. Így mondja ezt egy ószövetségi ige, az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát. A bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Ezért fontos, hogy az imádság az ne pusztán kérések felsorolása legyen, hanem az imádság az a lélek által történjen, hogy az ember ne a maga kívánságait vigye az Istenhez, hanem elfogadja, hogy én azt sem tudom, hogy mire van szükségem, de az Isten lelke rá fog döbbenteni. Az igazi imádság az nem más, mint az Istennel való közösség élő ápolása. Az Isten jelenlétébe jutás, ahol az Isten tárja fel az ember szükségleteit, hogy azután imádkozhasson érte az ember. Érdemes megfigyelni és kutatni ezt a kérdéskört, hogy mit jelent a lélek által imádkozni. Mit jelent a lélektől indított imádkozás? Röviden ezt jelenti, hogy ugyan nem tudjuk, hogy hogyan kellene imádkoznunk, de maga a lélek fohászkodik bennünk, nem mondja ki helyettünk, de késztet mi bennünk, hogy mi ismerjük fel a valódi szükségletünket, és azt mondjuk ki az Isten előtt. Ezeknek az imádságoknak a meghallgatása bizonyos, mert tökéletesen összhangban van az Isten akaratával. Ha valamit az ő akarata szerint kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink őnála. Az Isten lelke által, ha imádkozunk, akkor bizonyosak lehetünk az ima meghallgatásban, úgy kelhetünk fel az imádságból, hogy nem kell tovább hordoznunk azt a terhet, mert rá tudtuk bízni az Istenre, mert ő meghallgatott bennünket. Összegezve tehát azt mondhatjuk ki, hogy az Isten lelke mindazokon a pontokon siet segítségünkre, ahol mi nem tudnánk segíteni magunkon. Mi nem tudnánk magunktól felismerni a jó és a rossz közötti különbséget, az adott élethelyzetben eldönteni, hogy mi lenne a jó. Az Isten lelke késztetésként megjeleníti ezt, elénkbe adja a választást. Mi nem tudnánk a magunk erejével kivitelezni a jót, mert a test gyengesége megakadályozza ezt. Az Isten lelke teremtő hatalommal erőt ad. Mi nem tudjuk, hogy merre kell vezessen a mi utunk. Az Isten lelke kész vezetni a mi életünket, kész világosságot adni. Mi nem tudjuk magunkat biztosítani, meggyőzni, hogy de mi nyugodtak lehetünk, mert jól áll a szénánk az Isten előtt. Az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt arról biztosít, hogy befogadott, hogy az ő gyermekei vagyunk valóban. Ha együtt szenvedünk ő vele, akkor örökösök is vagyunk. Az Isten lelke arról biztosít, hogy legyünk nyugodtak, ne aggódjunk a mi üdvösségünk felől. Bízzuk rá az Istenre a mi megtartásunkat, ő meg tud tartani bennünket. Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök vagyunk. Örökösei annak az országnak, amelyet most várunk, amelyre készülünk, amelybe szeretnénk bemenni, amely a végső megoldást jelenti számunkra, mert addig tart a küzdelem, míg Jézus el nem jön és a testünket újjá nem teremti. De amíg küzdenünk kell ebben a testben, az Isten meghitt közösséget ajánl fel, folyamatos jelenlétet ajánl fel, az imádságban segítséget ajánl fel az embernek. Jézus szavait szeretném befejezésül idézni, mert megérthettük, hogy a mi legnagyobb szükségletünk, a kereszténységnek a lényege, hogy élő kapcsolatban legyünk az Istennel, ezért kell küzdenünk a Szentléleknek a jelenlétéért, megőrzéséért, azért, hogy a lélek ne csak vendég legyen, ne csak kívülről kiáltson be a szívünk ajtaján, hanem lakozást vegyen a szívünkben. Jézus ezt mondja erről, kérjetek és megadatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől ha a fia kenyeret kér, ő talán követ ad neki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik? Senkitől nincsen elzárva, mindazoknak ad, akik hajlandóak elfogadni, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Akik nem egyszerűen a megnyugvást várják a lélektől, hanem a bűntől való megtisztulást várják a lélek munkájától, és ennek eredményeképpen a békességet. Ezeket a gondolatokat Ellen White a Jézus élete című könyvben nagyon világosan összefoglalta. Három helyet ajánlanék elolvasásra. Az egyik ebben a könyvben a 301.-302. oldal. Itt Jézus ima életéről olvashatunk, arról, hogy Jézus azért tudott győztes életet élni, mert addig maradt az Isten színe előtt, míg az emberit az Isten járta át, és az Istentől kapott élet által tudott győztes lenni. A másik két hely pedig az egyik az 578. oldalon a Szentlélek munkájáról szól. A döntő gondolat az, hogy csak az Isten lelkének az ereje által tudunk a bűnnek ellenállni. Az Isten lelke pedig nem korlátozott erővel, hanem az isteni hatalom teljességével jön az emberhez. A harmadik gondolat pedig a 266.-267. oldalon arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor az Isten lelke újjáteremti a szívet, az egy természet feletti dolog, de csak a percről percre való folyamatos átadás biztosítja, hogy ez valódi, maradandó változást idézzen elő. Egy időre mi eltávozhatunk a bűntől, de ha nincs élő közösségünk az Istennel, akkor a bűn kell, hogy uralkodjon rajtunk. Ezért a megoldás, ha folyamatos jelenlétért munkálkodunk, ha az Istennel való folyamatos közösségért küzdünk. Nem egyszerűen a bűn ellen, nem egyszerűen bizonyos jellemtulajdonságok kialakulásáért, hanem az Istennel való közösségért. Ebben van a megoldás, erre mutatott rá ez a fejezet.